Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. A ferences szegény gondozó nővérek szeptember 12-én nagyon szép ünnepséget tartottak az esztergomi ferences templomban. Egyik rendtársuk, Lucia nővér ekkor tette le örök fogadalmát. Ebből az alkalomból még az ünnep előtt néhány nappal megkerestem Kóródi Veronika nővért, a szegény gondozó nővérek általános főnöknőjét. Arra kértem, hogy mutassa be rendjük karizmáját.
A rendünk az 1927-ben alakult Magyarországon. Egy ferences atya, az akkori tartományfőnök atya, Páter Oslay Oswald atya hozta létre a rendünket. 1950-től a rendünket beszüntették, tehát nem működhetett a rendi közösség. A nővéreink civil munkahelyen működtek, és igazából 1990-től, amikor újra lehetőség nyílt arról, hogy a szerzetes közösségek újrainduljanak, újra közösségi életet folytassanak, akkor jöttek vissza idős nővéreink, és kezdték meg az életet, a szerzetesi életet, és 1990 óta viszont töretlenül itt Magyarországon működik a rendünk.
Most 65 évvel ezelőtt, 1950 nyarán volt a szétszóratása a szerzetes rendeknek, és hát attól kezdve nem működhettek legálisan a szerzetes rendek. Hány nővérüket tették akkor földönfutóvá, és kellett levetni a szerzetesi ruháját és a civil életben valamilyen módon megtalálni a helyét?
Hát 50-ben a szétszóratáskor 42 házunk volt Magyarországon, vagy hát igen, 42 rendházban folyt így a szolgálat, és közel 200 nővérünk volt, akinek ez a rendelet úgymond a szerzetesi hivatását, mondhatnám azt, hogy ketté törte, de a nővéreink mindig arról számoltak be, hogy ugyan nem élhettek közösségbe, de ugyanúgy továbbra is nővérként, szerzetes nővérként éltek, és hogy az egyik idős nővérünk fogalmazta, hogy ruhát cseréltünk, de szívet nem. Nem egy nővérünk mesélte, hogy amikor munkát keresett a szétszóratás alatt, ő úgy ment oda, hogy én szerzetes nővér vagyok. Aztán sok esetben nem kapott munkát, de volt, amikor voltak azért emberséges emberek, és fölvették őket.
És hát gondolom, hogy jól jártak, akik fölvették őket, mert lelkismeretes, kedves, szerény, dolgos munkatársakat kaptak a kedves nővérek személyében.
Igen, és mesélték azt is, hogy nem egyszer ugye egy-egy ilyen kórházba vagy szociális intézménybe, hát ugye elküldték őket, hogy nincs rájuk szükség, és évek múlva, vagy nem is sok év múlva, tehát néhány év múlva, rájöttek arra, hogy hát igazából nincs, aki csinálja ezt a munkát, nincs, aki olyan lelkiismeretesen csinálja, és egyre több szerzetes nővért vettek vissza kórházakba, időseket ellátó intézményekbe, gyerekek mellé, tehát hogy azért rájöttek, hogy olyan szinten, vagy olyan mélységben, olyan lelkiismeretességgel nem biztos, hogy mindenki ellátja ezt a feladatot.
A rendszerváltozáskor, amikor újjá alakultak a szerzetesi közösségek, újra kezdték szabadon a működésüket, nagy reményekkel indult minden rendi közösség, de hát sajnos vannak olyan rendek, amelyeknek az utánpótlása igencsak elakadt, és számos rend a kihalás szélén van. Hála Istennek ez az esemény, hogy örök fogadalmas nővéreik időről időre vannak, letesznek örök fogadalmat, mint most szeptember 12-én egy társuk. Ez azt jelzi, hogy a szegény gondozók karizmája ma is vonzó, időszerű.
Így van, és én azt gondolom, hogy nagyon sokat köszönhetünk így az idős nővéreinknek. Az egyik idős nővérünk mondta, hogy ő úgy érzi magát, mint egy híd a múlt és a jelen között. És az, hogy az idős nővéreinkben volt annyi rugalmasság, hogy akár a rendi szabályokat, amit persze a szabályok megmaradtak, de ami a szokás, ami a mai korhoz kell, hogy igazodjon, hogy ebben tudtak annyira rugalmasak lenni, hogy tudtak változtatni. Egy bizonyos idő után tudták átadni a helyet a fiataloknak a vezetésben. Én azt gondolom, hogy emiatt nagyon sokat tényleg köszönhetünk nekik, és azt gondolom, hogy ez is hozzájárul ahhoz, hogy a rendünk fent tudott maradni, és hogy az újonnan belépő fiatalok, megismerve a rend karizmáját, természetesen az Úristen hívására válaszolva, itt maradtak közöttünk.
Az a két szó, hogy egri norma, lefedi-e a rendi karizmát, kicsit mutassa be néhány mondatban, hogy mi is ez, és mennyire időszerű az, ami nagyon időszerű volt a 20-as évek, 30-as évek Magyarországára?
Hát az EDRI norma az ugye ez egy szegénygondozási rendszer volt a 20-as, 30-as években. Ennek egy nagyon nagy előnye volt, hogy összefogta a különböző erőket az állam, a társadalom és az egyház részéről. Ez nagyjából úgy nézett ki, hogy akkoriban, mivel nagyon sok koldus volt, hatóságilag betiltották a koldulást, mint ahol elindult ez az EGRI normális szegénygondozás, ott felállítottak a városba szegényügyi bizottságot, aki kicsit koordinálta ezt az egész szolgálatot, munkát. Voltak a társadalom részéről olyan jó nevű köztiszteletben álló hölgyek, gyűjtőhölgyek, akik a városban összeszedték azokat az adományokat, amiket Kiki felajánlott, és az így összegyűjtött adományokat osztották szét aztán a rászorulók között. És az egyház részéről voltak a rendünkből a nővérek, a szegénygondozó nővérek, akik egyrészt így feltérképezték a várost, hogy kik azok a rászorulók, igyekeztek felkeresni a szemérmes szegényeket, így hívták a nővéreink őket, akik esetleg a rejtekben vannak, de rászorulók, és a nővérek voltak azok, akik az adományokat szétosztották, és nagyon sokszor fizikálisan segítették ezeket a szegényeket. A gondozástól, ápolástól kezdve a takarításon, meszelésen át, mindenféle ügyes-bajos dolgaikban segítették. A mai korban pont ugyanígy nem igazán tudjuk csinálni, de vannak olyan momentumok, amiket azt gondolom, hogy ma is nagyon érdemes megfontolni, és ez pedig az összefogás. Az, hogy mi kevesen vagyunk ahhoz, hogy mi mindenkit ellássunk, és nem is tudunk mindenkit ellátni ott, ahol éppen vagyunk. De az esetleg, hogy másokkal összefogunk, az talán egy kicsit szélesíti ezt a skálát, amin segítséget lehet nyújtani egy-egy rászorulónak.
Tehát a nővérek és a civil szolgálatra jelentkezők, vállalkozók együttműködése, ez volt, és ez ma is az időszerű abban a szegénygondozó formában, amelyet önök igyekeznek megvalósítani.
Igen, tulajdonképpen igen. Tehát bármelyik településen, ahol vagyunk, ott igyekszünk azért a helybéli más karitatív szervezetekkel együttműködni.
Hol vannak jelenleg, kedves Veronika nővér?
Jelenleg Magyarországon 3 helyen van rendházunk. Esztergomban, itt van az anyaházunk, ez a központi ház, itt folyik a rend ügyeinek az intézése. Aztán van házunk Széchenyben és Siófokon. Mindhárom közösségben viszonylag kisebb létszámban élünk mi nővérek, tehát ilyen kisebb családias közösségekben. Általában 3-4-5 fő van egy-egy közösségben.
Úgy tudom, hogy Siófok önkormányzata, polgármestere kérte, hogy a nővérek telepedjenek le, és ez kicsit emlékeztet arra, ahogy az EGRI norma működött, hogy az önkormányzatokkal, az önkéntesekkel tényleg egy hármas szövetség a szegénység felszámolása érdekében.
Igen, Siófokon a város részéről volt egy megkeresés a rend felé még a 90-es évek elején, hogy ott telepedjenek le a nővérek, és azt gondolom, hogy azóta is nagyon jó a kapcsolat így a hivatallal. Tehát például, ahol jelenleg a rendházunk van, az az épület, az az önkormányzat tulajdona, és hozzá is járul az önkormányzat így a rendnek, vagy az ottani rendházunknak a fenntartásához. És régebben is voltak olyan szolgálatok, amikre akár így az önkormányzatból, hivatalból, szociális osztályról kértek meg bennünket, hogy segítsünk, vagy irányítottak hozzánk embereket, vagy régebben volt városi konyha, ahol így segítettünk például ebédet osztani hajléktalanoknak, szegényeknek. Ez most kicsit átalakult ott is a szociális rendszer, tehát ebben most így nem veszünk részt, de más formában, a házi gondozás formában most is jelen vagyunk ott Siófokon, és még sok minden más területen is.
Mibe különbözik egy szociális munkás egy szegény gondozó nővértől?
Hát valamilyen szinten igyekszünk segíteni szociálisan is, tehát így a gondozásban effektív részt venni, tehát kétkezi munkával, most legyen az mosdatás, vagy bármiféle ügyintézés, bevásárlástól kezdve takarításon át, sok mindent sorolhatnánk, amit egy-egy gondozottunknál végzünk. Én azt gondolom, talán egy picit abban lehet más így a mi szolgálatunk, hogy elsősorban mindezek mellett azért valahol a Jóistennek a szeretetét szeretnénk közvetíteni ezek felé, az emberek felé. Szeretnénk valahogy úgy eljutni hozzájuk, hogy Istenhez is közelebb kerüljenek, és közelebb vigyük őket. És ez sokszor ott kezdődik el, hogy igen, megmutatom, elbeszélgetek vele, leülök mellé, időt szánok rá, figyelek rá, szeretettel vagyok iránta, és talán megnyílik neki is jobban a szíve, hogy egy idő után akár a hitéről tudunk beszélgetni, vagy tudunk segíteni ki abba, például, hogy szentségekhez járuljon, ha már ezt régen tette meg. Tehát azt gondolom, hogy amiben mi egy kicsit talán másként állunk hozzá, az talán az, hogy egyrészt ezeknek az embereknek beszéljünk Krisztusról, az Isten szeretetéről, másrészt az, hogy mi magunk is ezeket az embereket Isten elé vigyük, és mi magunk az imádságainkban, hát értük, imádkozunk róluk, beszéljünk az Istennek. Sokszor tapasztalunk olyan helyzetet, ami akár olyan megoldhatatlannak, reménytelennek tűnik emberileg, és azt gondolom, hogy ilyenkor az egyetlen, hát ilyen reményünk vagy fegyverünk az lehet, hogy az imádságban oda tesszük őket Isten elé, Isten kezébe.
Az imádság és a vidámság egyaránt jellemzi önöket, legalábbis én ezt tapasztaltam egyszer Mátraverebé Szentkúton, a rendnek egy jubileumi ünnepségén vettem részt, ott tapasztaltam, ahogy előadták a rendjük életét, ilyen kicsit táncos, énekes, színi előadásszerű formában, másrészt pedig Pécsett volt egy nagy katolikus találkozó néhány évvel ezelőtt, és hát ott is a legüdébb színfoltjai közé tartoztak a katolikus közösségeknek. És azt is megemlíteném még, hogy a gyalogos zarándoklat során, ami minden évben Esztergomból Mátraverő és Szentkútra így augusztus derekán Nagy Boldogasszony és Szent István napja között menetel több száz ember, útközben is, meg Széchenyben is, ahol önök otthon vannak, olyan derűvel, kedvesen ápolgatták a kisebesedett lábakat, a zarándokok rögtön újjászülettek, ahogy önökkel találkoztak, ezt mesélték nekem.
Hát örülök, ha ők is így gondolták, vagy hát ezt tapasztalták. Én azt gondolom, egyrészt Ferences lévén, tehát mint Ferences közösség, fontos számunkra, hogy valahol azt az örömet is próbáljuk átadni az embereknek, ami bennünk él. És ennek az örömnek elsősorban azt gondolom az alapja, hogy hát, hogy az Isten szeret bennünket, és mi is szerethetjük őt. Valahol a meghívásunk, az Istennek adottságunk az alapja ennek az örömnek, ami megnyilvánulhat, akár sokszor észrevétlenül is. Másrészt mi magunk is szeretünk azért nevetni, játszani, időnként kicsit ilyen Isten bolondjaiként másokat megnevettetni. Ezáltal mi is gazdagodunk, azt hiszem.
Esztergomban és Széchenyben mit csinálnak, hogyan élnek a nővérek?
A széchenyi rendházunkban, rendházunkkal tulajdonképpen most még egy épületben működik egy idős otthon. Ez egy kicsi otthon, egy 12 személyes idős otthon. Ennek maga a rend a fenntartója, és mi magunk nővérek is ott tevékenyen részt veszünk a szolgálatokban. Ez az otthont bővítjük, elkészült már az új épület, jelen pillanatban így a működési engedélyre várunk. Az egy 30 fős idős otthon lesz. Ott a tevékenységnek egy nagy részét teszi ki az, hogy az idős otthonban lévő emberekkel foglalkozunk, őket gondozzuk, de emellett, ami mind a három házunkra jellemző, hogy kijárunk a városba is, idősekhez, rászorulókhoz, akik megkeresnek bennünket. Esztergomban az, mivel az anyaházunk, tehát hogy amit már így említettem is, hogy itt futnak össze a rendnek és az intézményeinknek az ügyei, tehát itt egyrészt van egy ilyen adminisztratív feladat is, de ezen kívül itt is kijárunk a városba, ugyanígy idősekhez. Itt valahogy úgy adódott Esztergomban, hogy több olyan intézmény működik, ahol hát mondhatnám úgy, hogy olyan fiatalok, vagy nem is annyira fiatalok élnek, tanulnak, akik valamilyen szempontból azért így a kicsit a társadalom peremére kerülnek. Gondolok itt akár olyanokra, akik nevelő otthonban élnek, vagy olyanokra, akik cigány származásúak, vagy speciális iskolába járnak, és így hozzájuk szoktunk kijárni, több ilyen terület van, ahol vagy bibliaórát, vagy hittanórát tartunk. Ezen kívül sokszor megkeresnek bennünket mindenhol, akár családok a gondjukkal, bajukkal segítséget kérnek, vagy kórházba bejárunk betegekhez. Tehát, hogy elég sokszínű így a tevékenységünk így mindhárom házunkban.
Amíg föl nem oszlatták az önök rendjét is, 1950 előtt úgy tudom, hogy több százan voltak, és Magyarország számos városában jelen voltak a szegény gondozó nővérek. Most inkább jelszerep, ami jut önöknek, nem tudják az erőiket úgy szétosztani, hogy mindenhol jelen legyenek, de azt hiszem, hogy végül is kovászként ott vannak azokban a városokban is, meg máshol is a szegény gondozó nővérek.
Hát igyekszünk, és ez valahol a Ferences mi voltunkból is adódik, hogy közel lenni az emberekhez, ott lenni közöttük, testvérként, barátként melléjük állni. Ez valóban nem olyan nagy létszámúak vagyunk, hogy most egy egész országra kiterjedően, nem is azt mondom, hogy minden szociális gondot, de még igen kevés szociális gondot sem nagyon tudunk megoldani, tehát ehhez kevés a mi egyéni erőnk, de úgy gondoljuk, hogy akik ott élnek mellettünk, és akinek éppen segíteni tudunk, ha csak néhány ember is, vagy néhány embernek az örömébe tudunk már egy kicsit örömet vinni, akkor azt gondolom, hogy valahol már, nem azt mondom, hogy megérte, de mégiscsak ez van bennem, hogy akkor valahol, hát az Isten, ahogy küld bennünket, van kihez fordulnunk, van kihez közvetítenünk az ő üzenetét, szeretetét. És ez nem csak a gondozottjaink felé, hanem azt gondolom, hogy ezen kívül így azért vannak akár ima közösségek, plébánia, ahol jelen vagyunk, tehát hogy azért így több emberrel többféle szinten van kapcsolatunk.
Ferenc pápa meghirdette a szerzetesek évét, más néven a megszentelt élet évét, amelynek az egyik fő eseménye a következő hétvégén, tehát szeptember 17-én, 18-án lesz Budapesten. Gondolom, hogy a mostani örökfogadalom a fő eseménye a rendnek ezen a héten, de következő héten biztos ott lesznek a szerzetesek seregszemléjén is, ugye?
Igen, ott leszünk, jelen leszünk, többféle feladatra vállalkoztunk, és már nagyon várjuk azt, hogy más szerzetes közösségekkel együtt meg tudjunk jelenni, és természetesen a frissen örökfogadalmat tett Lúcia nővérünk is ott lesz, de talán az is egy örvendetes dolog számunkra, hogy más fiatalok is csatlakoznak így a közösségünkhöz, jelöltekként is ott lesznek velünk, tehát hogy valahol reméljük, hogy valamilyen fiatalos lendülettel és frissességgel tudunk ott is jelen lenni, és akár az embereket megszólítani, vagy hát szólíthatnak meg ők bennünket.
Lúcia nővér, ő az örök fogadalmasuk, Petrovics Lúcia, ahogy itt olvasom a meghívón a nevét, M. Lúcia, és az ön nevében is ott az M. Valamennyien Mária nevét is fölveszik, amikor belépnek a rendbe, illetve fogadalmat tesznek?
Igen, ez úgy van nálunk, hogy amikor valaki belép a rendi közösségünkben, és jelölt lesz, akkor már kap egy új nevet, egy szerzetes nevet. És amikor elérkezik az az idő, hogy beöltözik, tehát szerzetesi ruhát is kap, akkor minden nővérünk neve elé oda kerül a Mária név, tehát mindannyian Mária, én Mária, Veronika, Mária, Lucia, tehát hogy mindannyiunk neve elett ott van a Mária, ez a Szűz Mária iránti tiszteletből, szeretetből használjuk az ő nevét, másrészt azért is, hogy szerzetes nőként, szegény gondozó nővérként is, számunkra Mária egy példakép, aki az Úr malázatos szolgáló leánya volt, és igent mondott az Úr akaratára. hát sok mindenben, de ebben is nagyon szeretnénk őket követni, hogy tényleg a szolgálatunk ebben a szellemben történhessen.
Ferencesek, tehát Mária is és Szent Ferenc is segíti önöket abban, hogy ezt a sajátos hivatást tudják élni.
Igen, hát Szent Ferenc természetesen ott van a gyökereinknél, és ott van azért a mindennapi életünkben is, mert azt gondolom, hogy mindannyian nagyon szeretjük, és szerintem nagyon gazdag az ő lelkisége, úgyhogy ha abból sikerül valamit is megvalósítanunk, vagy próbálnunk megélni, és ehhez még Mária segítségét is kérjük, ráadásul ugye a védőszentjeink, akiknek a nevét viseljük, őket is kérjük, azt gondolom, hogy igen szép mennyei sereg van, aki segítségünkre siethet, hogyha tényleg élünk ezzel, hogy az ő közbenjárásukat is kérjük.
Kérném, hogy mutassa be nekünk néhány mondatban Lucia nővért, aki szeptember 12-én teszi le örök fogadalmát az esztergomi Ferences templomban.
Lucia nővérünk 8 évvel ezelőtt lépett be a közösségünkbe, akkor kezdte meg a jelölt idejét. Még jelölt időben ő végzett egy tanfolyamot is, szociális gondozó és ápoló tanfolyamot, ami azt gondolom, hogy így a szolgálatunkhoz mindenképpen egy segítség. Aztán ő a noviciátusban itt volt Esztergomban, nálunk egy év a noviciátusi idő, és utána ezután az egy év után kötelezte el magát először egy évre, hogy tisztaságban, szegénységben és engedelmességben fog élni. Aztán a rákövetkező években ezt a fogadalmat hosszabbította meg, hol egy évre, hol két évre, mindaddig, amíg most idén eljutott oda, hogy kérte az örök fogadalmát. Lucia nővérünk Nógrád megyei palóclány, Rimótról származik, egy öccse és egy húga van. Ott végezte a tanulmányait is, azon a vidéken, Széchenyben, és egy picit ezen a vidéken ismerkedett meg a nővéreinkkel is, a Széchenyben élő nővérekkel. Jelenleg ő az esztergomi házunkban teljesít szolgálatot. Előszeretettel jár ki így a város szegényeihez, igyekszik mindenkinek így tényleg a segítségére sietni. Mellette végzi itt Esztergomban a hittudományi főiskolán a lelkipásztori munkatárs szakot. Jövőre fog végezni így az iskolával. És hát most így az örök fogadalom előtt volt számára egy ilyen közel másfél hónapos elvonulás, amiben készülhetett, hogy újra elmélyítse ezt a döntését az Istennel való kapcsolatában, újra egy-egy momentumot átgondolhasson, hogy ez az igen, amit majd most ki fog mondani, ez valóban igazán a szíve mélyéből jöhessen.
Ferences szerzeteseknek örökfogadalmi szertartásán már vettem részt, a provinciális, úgy szokták mondani, veszi ki a fogadalmat, a fogadalmat tevőtől, és a szertartásnak egy nagyon megrendítő része az, hogy elhangzik a provinciális szájából, hogy ha Szent Ferenc regulája szerint a fogadalmakat betartva éled szerzetes életedet, nem szó szerint mondom, akkor az örök életet tudom ígérni neked. Valahogy így van egy ilyen mondat. Önöknél is elhangzik ez?
Igen. Most jelen esetben én leszek az, aki kiveszi a fogadalmát.
És hát mint előjáró természetes.
Igen, és én még eddig ilyen helyzetben nem voltam. Úgyhogy ez azóta nagyon sokszor eszembe jutott és megérintett, hogy hát ugye egy ilyen mondatot kimondani, hogy ha ő megtartja ezt, akkor én Isten nevében ígérem neki az örök életet. Úgy érzem, hogy ez egy óriási dolog, és én személy szerint nem is vagyok rá méltó. Számomra ez azt jelenti, hogy Krisztus képviseletében vagyok ott. Valahol azt gondolom, hogyha az ember tényleg megtartja mindazt, ami a regulánkban és a szabályzatainkban benne van, akkor tényleg eljuthat az örök életre, és tényleg eljuthat az illető az Isten színe látására. De hát ez azért egy nagy feladat egész életünkben. De az Úristen azt mondja, hogy hát ha ezt megtartjuk, akkor ő tényleg vár bennünket az örök hazában.
A ferences szegény gondozó nővérek általános főnöknője Kóródi Veronika volt a beszélgető társam. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.